Szeretettel hívom Szeverényi Jánost, aki az Evangélikus Egyház missziói lelkipásztora. Nagyon sok fele jár, éppen Kárpát aljáról jön, itt van közöttünk, és Erdélybe fog tovább menni. És mondtam, hogy mondok olyan dolgokat, és ami velem kapcsolatos. Amikor én fiatal voltam, akkor ő a KIE utazó titkára volt éppen, és nekünk is volt egy csoportunk, és az ő szolgálatai is nagyon sokunk elhívásában benne vannak. Isten használta őt, és én azt gondolom, és remélem, hogy a mai estén is fogja, úgyhogy Isten áldását kérjük a szolgálatodra.
Sok szeretettel köszöntök én is minden jelenlevőt. Szerintem nem találjátok ki, hogy mi a mai evangelizáció címe. Vagy kiírtátok, Tamás? Nem? No, akkor lehet, hogy valaki kitalálja. Tehát az evangelizáció címe: Isten szereti a krokodilokat. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük a te szeretetedet, jelenlétedet, ami mindennél több, ami semmivel nem tudunk pótolni, sem sátorral, sem dicsőítéssel, hangszerekkel, sem lelkes bizonyságtétellel. Urunk, hisszük, tudjuk, mi, akiket már megszólítottál, szíven ütött a te szavad, igéd, és megváltoztattad életünket, hogy te nagyon szeretsz minket, de mi azt szeretnénk, hogy akár csak ebben a sátorban is, és ezen a világon is, ezt mindenki megértse, megtudja, meghallhassa, hogy te szeretetből szeretetre, örök teljes életre teremtettél meg minket. Nem olyan életre, amit sokszor élünk, ami méltatlan az emberhez, méltatlan a szeretethez. Urunk, könyörülj rajtunk ezen az estén, kérjük, legyél velünk, szólj mi hozzánk, szólj, ahogyan csak te tudsz szólni. Rád van szükségünk, aki minket alkottál, teremtettél, jobban ismersz az utolsó kicsi sejtünkig is, mint bárki más is, mint az orvos, vagy mint az anyánk, vagy szerelmünk. Hisszük, tudjuk, Urunk, hogy te mindennél és mindenkinél jobban szeretsz, mert te Isten létére életedet adtad értünk, meghaltál értünk, halálosan szeretsz. Olyan jó lenne, hogyha a Szent Lélek által mindenki megérezni, szívünkbe írnád ezt a valóságot, mert ez minket megtart, pokolban is, halálban is, szenvedésekben, gyötrelmekben, kudarcokban. Urunk, kérünk, áldj meg minket jelenléteddel, szavaddal, szereteteddel. Rád van szükségünk, azt add meg nekünk, Urunk, amit csak te tudsz megadni ezen a világon, és az minden, az a legtöbb. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Urunk, szeretetedért, szeretünk téged, mert te előbb szerettél minket. Amen. Tehát nem állatkerti bemutató lesz, meg biológia óra, de hát az állatok, mint az ember is, benne van Isten tervében, akaratában. Hát úgy tűnik, nem tudom, erről lehetne szavazást tartani, hogy a szúnyogokat is ő teremtette? Hogy van ez? A szúnyogokat az ördög teremtette, a betyárját, és a, mondjuk a pillangókat az Isten. De hát én ismerek pillangófóbiásokat is, akik ránéznek egy lepkére, és megrémülnek. Halálra rémülnek, szó szerint. Tehát azért lehet itt válogatni az állatok közül. De hát maradjunk akkor ennél. Hogy kerül ide a krokodil? Kérem szépen úgy, hogy a Jób könyvében, a világ egyik legérdekesebb, legkülönösebb könyvében szó van róla. Igaz, a régi fordítás szerint a vízilovat, a krokodilt, Behamotnak, illetőleg Leviatánnak fordították. A legtöbb bibliakutató, bibliafordító úgy érzi, úgy gondolja, hogy itt ezekről van szó. De nem ez a lényeg. Nem ez a legfontosabb, hogy milyen állatról van szó pontosan, és nem is egyszerűen az állatokról lesz szó itt, hanem rólad és rólam, és az emberről. A Jób könyve egy különös könyv. Szokták mondani, a szenvedő emberről szól. Olyan emberről, aki nagyon szenved, akinek nagy nyomorúságai vannak. Én úgy érzem, hogy a Jób könyve bizonyos értelemben egy szimbolikus könyv is, tehát rólad és rólam szól, az emberről. Arról az emberről, akinek még a tudata se nyílik meg, már szenved. Már sír, ugye József Attila így fogalmazta meg az egyik versében, a csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Még meg sem születünk, már szenvedünk esetleg anyánktól, aki a nikotint a vérkeringésébe beviszi, és átmegy a gyermek. Rengeteg gyerek születik a mai világban már écesen. Azt mondjuk, hogy ez eszméletlen. Mit tehet az a kis kölök erről? És már halálos betegen születik meg? Vagy mit tehet az a gyermek arról, a anyaország, mostóanyaország, nem tudom, hogy mondjam, vagy csonkaországban, ugye naponta 150-200 kicsi magzatot ölnek meg. Az ember szenved, ha akarja, ha nem, ha hiszük, ha nem, sajnos vele jár a mi létünkkel, az életünkkel a szenvedés, ezért Jobb személye, rólam is szól, mindenkiről szól, az emberiségről, a szenvedő emberről is szól. És nem mindenki úgy szenved, ahogy Jobb, de van, aki úgy szenved, ahogy Jobb, hogy meghal az édesanyja, meghal a lánya, a gyermeke, a testvére, vagy a lelke hal meg. Látod az öcsédet, hogy tulajdonképpen biológiailag él, de esetleg nincs élet a szemében, és nem él az ő lelke, az ő szelleme. Így is meghalhat valaki. Sokan küszködnek, haldoklanak, így is mondhatjuk, vegetálnak mellettünk, körülöttünk, vagy talán te magad vagy az, vagy én magam vagyok az időnként, aki szenved sok mindentől. Van, aki odavágja az anyjának, vagy az apjának, vagy szüleinek, hogy miért akartatok engem, miért szültél meg engem, nem akartam én ezt, nem akartam. Ki kérdezett meg engem arról, hogy megszülessek. És ilyen módon, és ilyen testbe, és ilyen kultúrába, és ilyen családba. Ma egyébként is divat a szülőket vádlottak padjára ültetni, ők azok, akik nekünk kell, hogy teljeljenek, meg lakást biztosítsanak, meg aztán lépjenek le, adják ide a lét, és aztán tűnjenek el, ne szóljanak bele az életünkbe. Tehát amúgy is ez a korszellem segíti ezt a kritikus szellemet, de azt tudom, mivel több száz fiatallal, több száz emberrel, sőt merem mondani, több ezerrel vagyok évek óta kapcsolatban, hogy a hívő ember is szenved, a megtért ember is szenved. Ha akarjuk, ha nem, sajnos a szenvedés végigkíséri az életünket, tehát ezzel a kérdéssel foglalkozunk, nem feltétlenül végig, mind három estén, de ma este Jobb könyvéből szeretnék néhány gondolatot inkább megosztani veletek, tehát nem annyira felolvasni, hanem megosztani ezeket a gondolatokat, és hát ha Isten szent lelke közben szól a mi szívünkhöz, életünkhöz ennek kapcsán. Sokan elhallgatják a Jobb könyvét, és ezt a problematikát, hogy van küszködés, van küzdelem, van bukás, vannak sötét pillanatok, sötét éjszakák, életünknek lehetnek ilyen szakaszai, amikor nem tudom, hogy mi történik velem. Nem tudom, hogy mi történik ebben a világban. Mintha túlságosan is kaotikus állapotok uralkodnának. Mintha túlságosan is, mint egy papír galacsint az aszfalton tovább rugnának engem, vagy megtaposnak. A pán kultúra is innen alakult ki, hogy úgy érezték sokan, hogy annyit ér az életük sokak szemében, mint egy ilyen papír galacsin, amire rátaposnak, tovább rúgják őket, és átélik azt, hogy őket nem fogadja el senki, nem szereti senki. Tehát Jobbról azt olvassuk a Bibliában, egy olyan Bibliában, amiben szó van arról, hogy Isten a jókat megáldja, nagy családdal, gazdagsággal, egészséggel, bármivel, és a gonoszokat megbünteti, hogy van egy hívő ember, ezt olvassuk róla, hogy istenfélő volt, fedhetetlen és becsületes. Hát, mint fehér holló? Nem tudom, nem túl sok ilyen ember él. A Biblia sem sok ilyen diagnózist állít fel, hogy van egy hívő, fedhetetlen, becsületes ember. És egymás után érik a csapások és a szenvedések. Meghal a családja. És aztán próbálja ezt hitben feloldani. Itt mondja Jobb azt, ami aztán szlogenné, ilyen keresztény szlogenné is vált, még talán temetéseken is elmondjuk, hogy miután elpusztul a családja egy tragédiában, azt mondja, az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve. És azt olvassuk, hogy még ebben sem vétkezett Jobb. Aztán Jobb átéli azt, hogy ő maga válik nagyon beteggé. Sokan szeretik kritizálni Jobbot, a mai farizeusok, hogy aki ismer egy kicsit Jobbot, illetőleg a szenvedő embert, hogy a sokszor átkozódik, sokszor kiönti az ő fájdalmát, vádaskodik, vádolja az Istent, apját, anyját, a rendszert, bármi mást, és nem ismerik a szenvedést, a szenvedésnek a mélységét, és elítélik Jobbot. Vagy hát amikor ő szenved, akkor azt el kell, hogy ismeri a környezete, de akkor lát egy másik szenvedő, és ebben megnyugodni nem tudó, lázadó embert, ez könnyen elítéli. És ismerjük a jelenetet, Jobb ül az udvarán, a valamikori gazdag, hívő, jómodú, jól szituált ember, és a fekélyeket vakarja a cseréppel, a testén, a bőrén. Eszméletlen, iszonyú állapot. Szándékosan kisarkítja a Szentírás. Hogy volt-e egy ilyen élő ember, mint Jobb, vagy ez egy bibliai ihletet, szent lelk által ihletet költemény, szerintem tökéletesen mindegy, mert vannak ilyen emberek, ma is és most is, akik lélekben, vagy testben, vagy szellemben sokféle módon szenvednek, és ezt nem értik. és nem tudják hova tenni, és hova rakni. Ismerjük a jelenetet, Jobb vakarja a sebeit, az asszonypajtás kinéz az udvarra, és mit mond neki a napi lózungot, a napi aranymondást, átkozd meg az Istent, és hajj meg. Átkozd meg az Istent, és hajj meg. Mert látja az asszony is, hogy nagyon szenved az ura. És ez a szenvedés nem jön össze az ő hitével. Olyasmit él át, amit nem tud feloldani, feldolgozni. Egyébként sokan vannak így a bűnökkel is. Olyan szívszorító volt, és megható is. Az elmúlt napokban, hétvégén több cigánytáborban és más egyéb gyülekezetekben is jártam Kárpátalján, és az egyik szabadtéri evangelizáción hirdettük a testvéreknek, hogy akinek van kedve, ideje, üljön oda hozzánk egy kis beszélgetésre, és jöttek sorba cigányasszonyok és mások, és ilyen 6-8 perces gyors beszélgetések voltak, és mondja az egyik asszony, hogy nem tudok szabadulni az átkozódástól. Pedig hitre jutottam és megtértem. És higgy el, tiszteletes, hogy ez nagyon bennünk van, ettől nagyon nem tudunk szabadulni. Vagy elvittek engem Kijevbe, és ott lopunk, megszervezték a csoportos lopásokat. És pedig hívő vagyok. Hazajöttem, az asszonytestvérek azt mondták, hogy te ne gyere templomba, te már olyan bűnös vagy, olyan vétkes vagy, hogy te elvesztetted már a hitedet, elvesztetted az üdvösséget, te templomba se gyere. De hát itt vagyok, és elmondja a fájdalmát, bűnét. És azt tudtam mondani több testvérünknek is, persze nem csak ezt, az, hogy valaki érzékenyé válik a bűneivel szemben, az már a Szentlélek munkája, az már a világosság. De akkor is mitől szorult ez a szívem? Hát attól, hogy szenvedünk a bűn miatt, a saját bűneink miatt is, saját hülyeségeink miatt, a saját disznóságaink miatt. Az egyik fiam is például a cigarettázástól több éve már, 6 éve szenved. Leszokik, közben megtér, egy kicsit imádkozik, abba hagyja, letesz, és attól egyszer csak megint kirándul valahol, látott egy doboz cigit, fölvegye, ne vegye, most éppen újra cigizik szegény. És látott az interneten egy fotót egy nikotinista tüdejéről, ugye, aki meghalt és felboncolták, megrémisztette, megint leszokott pár hétre a cigarettáról. És tudja, hogy azért fizet, hogy hamarabb meghaljon. Ezt ő látja, átlátja. És ilyen példákat mondhatnánk a kábítószer világtártól kezdve sok minden, a pletykálkodás, a gondolat, a depizés, a túlzabálás, az alulevés, és mit mondjak még? Hát tudjátok, ebben a világban élünk, szenvedünk a bűn valóságától, és nem nagyon értjük sokszor, hogy miért van ez, hogyan van, miért rám mérte a sors, vagy ahogy mondják sokan, nem merik azt mondani, hogy rossz Isten, hanem a jó Isten. A jó Isten megengedte ezt, így sokan mondják, de belül ott van a mély fájdalom. Nem értem. És nem jár ez nekem. És a Jobb könyve is tulajdonképpen részben ezt mondja ki, hogy aránytalan és érthetetlen. Érthetetlennek tűnik, főleg a hit alapján Jobbnak ez az aránytalan, eszméletlen szenvedése. És mit kezdjünk azzal, amire utaltam, hogy csecsemőket, magzatokat öl meg, a saját kultus, saját magzatjainkat öljük meg. Vagy ugye tudjuk, hogy százezrek éheznek és halnak meg naponta a világban. Hogy van ez? Mint van ez? Miért van szenvedés? Miért szenvedünk? Mit kezdjünk ezzel? És akkor ismerjük a Jobb könyvét, hogy jönnek a hívő. Jön az evangelizáció. Jön a Cófár, Bildád, Elifász, 3 hívő, szuperhívő, imádkozó, adakozó, templomba járó, Bibliát, széjjel van olvasva, már Bibliájuk alá van húzogatva, mindent tudnak. Na, és szeretik, hiszik az Istent, Jobbnak a szenvedését látják, jön az alapválasz. Figyelj, Jobb, valami nagy disznóság van itt a te életedben. Az Istennel semmi gond nincsen, nem is lehet vele gond, te vagy a bűnös, és a bűneid miatt szenvedsz. Ez a dolog lényege. És ezt mondja ki ebben a fajta többnapos evangelizáció sorozatban a 3 evangelizátor. Ül a földön a szenvedő, már véres. Nekünk most szegény boxerkutyánk vakarózik már hetek óta is, kivérzik a bőre, és a szívem szakad meg, amikor látom. Szerencsétlen, próbáljuk kezelni ezzel-azzal. Hát és amikor a Jobb már vakarja a testét, és már vérzik, és akkor jönnek papolni neki, igét hirdetni, hogy te bűnös vagy. Hát persze, hogy bűnös. Hát ezt nem vitatja senki. De Jobb küzd az Istenért. Jobb nem egyszerűen Isten szídja. Istenért küzd. Nem akarja elhinni, hogy ez megtörténhet vele. Hát ha jó az Isten, akkor mi az, ami vele történik? És ezért küszködik, ezért vitatkozik, ezért nem adja föl. És ez fantasztikus, valóban fantasztikus az ő életében. Nem arról van szó, hogy Jobb tökéletes, hát szép véleményt mondott róla a Szentírás is, de Jobb is ember, nincsen, aki ne vétkeznék, énekeljük egy énekünkbe, hát mindnyájan esendőek vagyunk, bűnösök, de Jobb azt nem érte, hogy miért él át ekkora szenvedést. És a három barát evangelizálja, de nem sikerül, Nem sikerül az evangelizáció. Felajánlják neki a megtérő imát is, szerintem mindent felajánlanak neki. Az imasátrat is. Gyere az imasátorba, jó, foglalkozunk veled. Nem megyek az imasátorba. Nem akarok megtérni. Elegem van. Nem értem az Istent. Nem értem az életemet. Nem tudom, hogy miről van. Nem tudom, hogy milyen levesbe kerültem itt bele. És akkor jön még egy fiatal ember, vagy hát a három barátnál jóval fiatalabb titán, ismerjük ezeket a hívőket, ennek a neve Elihu, aki azt mondja, na ezek az öreg vénszentek, öreg presbiterek nem tudnak semmit, jövök én. És akkor Elihu is beolvas Jobbnak, gyakorlatilag nagyjából azt ismétli el a szenvedő Jobbnak, amit a három barát. Csak kicsit frissebben, csak kicsit fiatalosabban, ahogy kiszokták osztani egymást hívők. És aztán a hívők a nem hívőket. Azonnal. Emlékszem, amikor bejött az éc, a hívő világ azonnal zsizseget attól, ha-ha, abbozik, ugye? A köcsögök. Hát nem megmondtuk. Hát pusztultok. Ugye? Na hát, ki tehet róla? Ti tehettek róla. Kell nektek hancúrozni, az anyátok. Mentek az éc kórházba, pusztultok. És a többi. És ráadásul van is benne igazság. Hát van is benne igazság, mert tudjuk, hogy az écesek jelentős része homoszexuális férfiből került ki. De erről hogy lehet így beszélni? Hogy lehet így gondolkodni? A szenvedő emberről, a bűnbe bonyolódott, mert a bűn szónak az egyik jelentés a Bibliában nem olyan típusú, nem olyan módon fogalmaz Isten és a Biblia a bűnről, mint ahogy sok erkölcs rendész, ilyen szenilis irigységében, hogy ha-ha, ne vétkezzetek, irigyek a fiatalokra, ezt se csináld, azt se csináld, ama se csináld, hanem a bűnről a Biblia úgy beszél, hogy céltévesztet. Mint nő, céltévesztettségben él. Mint férfi, mint gyermek, vagy mint házaspár, nem úgy él, ahogy kéne. Amitől boldog lenne, amitől boldog lehetne. Nem úgy kell használni a testét, lelkét, idegrendszerét, ahogy használja. Tehát nem rendeltetésszerűen használja. Tehát valami recseg ropog. Vannak fájdalmak emiatt, vannak küszködések az életében, és helytelenül él, céltévesztetten él. És mivel az Isten szereti az embert, ezért beleszól az ember életébe, amikor látja a szenvedő embert, a bűnétől szenvedő embert. Van egy ilyen gyönyörű gondolat a Bibliában, Galata levélben, sokszor szerepel igés lapokon, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be az Isten törvényét. Ez szép, ez jó, hordozok is egymás terhét, de ne egymás hülyeségét. Tehát vannak ilyen még hívő barátok is, barátnők is, akik úgy elimádkozgatják maguknak, egymásnak a dolgaikat, és úgy megnyugtatják egymást. Két frusztrált asszony összejön megbeszélni a lökött férjeik dolgait, és akkor végig, hát igen, tiéd is, a tiéd, hát igen, enyém is. Büfög, igen. És fölteszi a lábát, sörözik, hazajön, és úgy nézi a meccs, nem seg, nem mosogat, de hogy is most, szörnyű, Büdös a lába, a zokniát ott hagyja, tiéd, és hát imádkozzunk a Józsiért. Imádkozzunk a Lajosért is, jó. Hát az Isten könyörüljön rajtok, ezeken a nyomorult férjeken. És akkor hordozzuk, drágám, olyan jó, hogy vagy, olyan jó, hogy az Úrban vagyunk, és hordozhatjuk egymás terhét. Ahelyett, hogy szembenéznének ők is a maguk hülyeségével, hogy esetleg frigiderek, hogy esetleg házi sárkányok, hogy esetleg ők sem tudnak szeretettel szólni, hogy nem tudják a férjük terhét hordozni, csak a barátnőjük terhét tudják hordozni, és a többi. Mert az a látványos bűn, és ezzel nem védjük egy pillanatig sem, ez kicsit gyanús, ugye, hogy férj meg apa beszél erről, de hát meg is fordíthatnánk a dolgokat. Egy pillanatig nem védjük a férjek hibáit, bűneit. De hát az a látványos bűn, hogy parázna, meg hogy iszákos. De az, hogy ő csendben egy hisztifazék otthon, hogy a bőrén is a negatívum jön, és a panasz és a sóhaj, Itt hol van, hogy ülj le, gyorsan, elmondom neked, és hát nem hallgatsz rám, hát nincsen neked türelmed. Na, szóval emberek vagyunk, esendőek vagyunk, nyomorultak vagyunk, de ne egymás hülyeségét hordozzuk. Azt esetleg mondja, ha szeretem a másikat, akkor szeretetből mondjam is meg talán neki, hogy ezt nem hordozni kéne már testvér, hanem ezt letenni. Ez egy óriási különbség. A Gyökösi Bandiát sem mondta, nem kiborulni, hanem leborulni. Tehát valamit le kell tenni, valamit abba kell hagyni, valamit tényleg Jézus Krisztus keresztjéhez kell vinni, valamit halálra kell adni. Tényleg azt az istentelen, egoista, önmajmoló természetemet például. És nem hordozni, és nem pátyolgatni, és nem ölelgetni, és lakkozni a bűnt, és a ürülőkre is azt mondani, hogy puding. Na, az nem az. Tehát szenvedünk, de nagyon sokszor a bűneink miatt. Tehát jön a nagy evangelizáció, nem jön be a dolog. Testvérek, sokan azt hiszik, hogy Jób aztán a végén azért törik meg, mert Elihu, a nagy evangélista, beolvas neki. Lényegileg beolvas neki, hogy te bűnös, szemét ember vagy, lázasz az Isten ellen, Istenben hibát keresel. Testvérek, én nem hiszem, hogy Jób ezért tér meg, mert Jób megtér a végén. Olyan jó lenne ez az evangelizáció végén, tényleg megtérnénk, vagy megújulnánk igazán, mélyen. Ez mindennek a célja. Hát ez 42 fejezet. 42 fejezeten keresztül folyik ez a különös, furcsa párbeszéd, evangelizálás, lelki gondozás, de csak ki tudja, hogy hány napos evangelizáció volt ez, de hogy nagy idő volt, nagy harc volt, az biztos. Az biztos. Miért tér meg Jób? Nekem tökéletes meggyőződésem és tapasztalatom is. Mert én is, ahogy mondtam, Jób vagyok, egy kicsit te is Jób vagy, hogy mi csak azért térünk meg térhetünk meg, mert az Isten megszólal. Mert az Isten megszólal. Ismerjük, ha nem ismerjük, akkor én mondom röviden, most rövidítjük a Jób könyvét, hogy miután már Cófár, Bildád, Elifáz, meg Elihu, a hívő barátok elmondták, amit elmondtak, és hosszan szúnyogírtás. Majd aztán jön a bűnírtó is, kérem szépen. De testvérek, holnap, ha hihetünk a meteorológiának, nagyon meleg lesz. De van egy jó hírem, és egy rossz hírem. A rossz hír az, hogy a bűnt nem lehet kiizzadni. Az izzadás által nem szabadulunk meg a bűntől. Nem szabadulunk meg a paráznaságtól, a pletykálkodó természetünktől. De Jézus vére által igen. Jézus vére által igen. No, visszatérve az Jobbra és a mi életünkre, megszólal Isten. És én szerintem, ma így mondanánk, hát eszméletlen, amiket mond Isten. Mit képzelnénk el, ha nem ismernénk Jób könyvét, hogy ha Isten megszólal a te életedbe, akkor mit mond neked? Hát, ha van Isten, és megszólal, akkor mit mond? Először is, Józsi, mikor voltál templomba utoljára? Már konfirmáltál, hányszor vettél úrcsát? Fizetsz egy házfenntartási járulékot? Egyáltalán hogy nézel ki? Hogy öltözöl? Milyen a körmöd? Te fested magad? Neked tangád van? Hát, eszmél, hát milyen ember vagy te? Hát tarts bűnbánatot. Rágózol Isten tiszteleten? Hány templompadon találtam már rágót? Hát mit képzelsz te? Nem figyelsz. Nem a lelkészre figyelsz, hanem a Julira, vagy a Pistára. Tehát miket mondana nekünk Isten? Meg nem szereted az anyád. Hogy beszélsz az anyáddal egyáltalán? És van-e neked Istentől elkért társad? Vagy csak össze-vissza kóvályogsz és szélhámoskodsz a világban? Egészen különös, hogy az Isten a szenvedő embernek miről kezd beszélni. A fiastyúkról, a csillagokról, a csillagos égboltról, a tengerről. A tengerről. És aztán előveszi az állatkertet. És ilyenek kerülnek szóba Isten beszédében. Nincs rá időnk, hogy végigolvassuk, de lehet, hogy kedvet kapnak itt többen, hogy ezt majd megnézzék, hogy Isten beszél például a kőszáli zergéről, a szarvasról, a vadszamáról. Na, akkor a szomszéd is benne van a Bibliában, nem mondhatjuk. vadszamár is ott van. Akkor a zebráról kioldozta el a zebra kötelét, aztán hajlandó-e szolgálni neked a bivaj, a strucmadár, a világirodalom egyik legszebb leírása a lóról a Jobb könyvében van. Egy néhány mondat. Csodálatos leírás. Sok költő, drámaírók, az Ekusz dráma is ennek kapcsán íródott, és be is idézik a drámában. Aztán a sasról, őjvről, és akkor közeledünk a behemóthoz, meg a leviatánhoz. Tehát azokhoz a lényekhez, azokhoz az állatokhoz, amelyek az ókori ember számára rettenetesek voltak. Iszonyatosak és félelmetesek. Nem tudom, hogy vannak-e itt köztünk fóbiások, vannak biztos, mert a legtöbben talán a póktól félnek. Hát senki sem szeret, ha nyakába esik a pók, de van, aki, múltkor megtudtam, hogy a lányom egyszer a város túlsó végéről hívta oda szerelmét, mert meglátta a szobája csücskében a pókot, hogy vegye le a pókot. Hát az a szerencsétlen srác jött motorral, szedte le a pókot. Micsoda szerelmi vallomás. Na de hát... Félünk sok mindentől. Van, aki egyébként anyós fóbiás, meglátja is, megrémül tőle. Más a póktól fél, vagy a békától. Ki mitől fél, hát ne tartsunk itt közvélemény kutatást. Szerintem hosszú lenne a sor, de ahogy mondtam, van, aki a lepkétől. De ez tény, ez valóság, hogy az ókori ember, hát a mai emberek között is sokan vannak, de az ókori ember valóban sok mindent még nem tudott a tengerről, a teremtettség, sok minden, csak látta például a dagályt, hogy megmozdul az a hatalmas víz, és megrémült, megijedt. Látta a korabeli cunamit, és meg... Hát a mai ember is megijed, de az, aki még szinte semmit nem tudott a természetről, csak annyit, hogy ez Isten műve, ez egy teremtettség, de hogy mi minden van, mi minden mozog, és meglátta ezeket a hatalmas, böhömnyi állatokat, és az ember hajlamos arra, hogy ezeket misztifikálja is. Még a mai napig is. Hát szerencsétlen farkasok, meg medvék, meg ilyen állatok, hát rengeteget szenved, még mai napig is. Hát hallunk ilyen híreket, hogy lejön a Mátrába, vagy a Bakonyba, a felvidékre egy farkas, hát 28 vadász kergeti őt az erdőbe. Mikor lőjük le? Miért? Mert farkas. Én meg vadász vagyok. Mire való a vadász, mire való? Puff! Kész. Erre való. Tehát mert beivódott a kultúránkba, hogy mi a farkastól például félünk. Hát még a régi ember. És féltek ezektől a lényektől. És rettene. Sőt, olvassuk csak, Isten maga mondja, maga írja, hogy azt mondja a 41. fejezetben, hiszen aki ebben reménykedik, csalódik, itt a leviatánról van szó, krokodilról, már a puszta látásától is összeroskadnak. Meglátja és becsinál, meglátja és megijed tőle, megrémül tőle, rémisztő. Sőt, hányan mondják, hogy undorító. A féreg, a kukaca, ez, az a... Undorító, nem bírom. És most jön a lényeg, most jön a lényeg. Negyedik vers, azt mondja Isten, erre a sokak által szidott és félelmetes lényre, hogy milyen szép az alakja. Na ezt rakd össze. Azt mondja erre, milyen szép az alakja. Miért? Mert én teremtettem, és gyönyörködöm benne. És szeretem. Amelyiktől te félsz, undorodsz. Édesanyám, tudjátok, hogy tért meg, kicsi lány volt, egy imaházban voltak, egész kicsike volt, nagy szegénység volt akkor, testvérei haltak meg, akkor is 20-as, 30-as években gazdasági világválság volt, járványok és a többi, és azt mondja, hogy az imaházban játszott az asztal alatt, és egyszer csak hallotta azt az igét, hogy ne félj, férgecske Jákob. És akkor ő kislányként azt élt, hát én olyan vagyok, mint egy kis férgecske, ennyibe tartanak engem sokan. És szíven ütötte ez az ige. Ő azt mondta, hogy ő ekkor élte át Isten igéjének a hatékonyságát, a megtérést. Féreg. És azt mondja, ne félj, férgecske. Isten szeretettel beszél a férgecskéről. Ugyanis a választott népet, a választott népét akkor is és ma is, akár zsidóság, akár kereszténység összefüggésében mondjuk, nagyon sokan a mai napig is féregnek tartják. A világ férgei. Ki kell őket írtani? Ez a szellemiség, ez az antikrisztusi szellemiség Európában is dolgozik. Testvérek, akár akarjuk, akár nem, ez van, gyűlölik Jézust. Jézus Krisztus ma is gyűlölik a világban. Pedig ő jó, hát azt olvassuk a Bibliában, hogy ő jót tett, mindenkivel jót cselekedett. Ellenségei alig, nem találtak benne hibát lényegileg. De koncepciós perrel tudták csak kivégeztetni. Ő jó volt, és a világ mégis gyűlöli. Mégis gyűlöli. Miért gyűlöli? Mert nem akar megtérni, mert érzi a benne levő szentséget és szeretetet. De visszatérve Istenre, Jobbra és a krokodilra, miről van itt szó? Jobb, igazad van, szenvedsz, sok a bajod, sok a nyomorúságod. Ezt Isten elismeri, tudja. A Jobb könyve írója nem ment bele a szenvedés magyarázatába, analizálásába. De mi annyit hozzátehetünk, hogy miért szenved az ember? Hát nem az Isten miatt, hanem mert az ember valóban fölázott, valóban elrúgta magát az örökrendtől. Amikor Isten megszól, ez az első mondata. Hát elrúgod magadat az örök rendtől, az örök harmóniától, és ezért kiszolgáltatottá teszed magadat. Azt, hogy szennyezett a víz, szennyezett a levegő, háborúzunk, se ne rázzuk az öklönket Isten felé. Azt, hogy megcsalod, becsapod a másikat, azt, hogy visszaélsz a testeddel, hát ezt ne az Istenre fogjuk. Az ember lényegileg Isten képűségre teremtetett, szeretetből szeretetre, ezért hányszor elmondtuk, Isten nem gépet, automatát és állatot teremtett, hanem az embert, aki képes szeretni, és képes a szeretetnek ellenállni. És ez a bűnnek a csirája, lehetősége, és a napi bűneinknek is, hogy képes vagyok dönteni a szeretettel szemben. Az első ember, és aztán a második, és a 18. és a 6 milliárdodik is dönt sokszor a szeretettel szemben, és ezért szenved. És ezért kiszolgáltatja magát a szenvedésnek. És aztán, hogy olyanok is szenvednek mellettem, akik éppen abban a bűnben nem vettek részt, ezek aztán jó megszórnak minket, az a valóságnak az összetettsége. Tehát, hogy a Bibliában olvassuk, hogy Isten fölhozza napját jókra, gonoszokra egyaránt. Hát Stalin, Hitler, Ceausescu, a többiek is kaptak az Isten jóságából. Napfényt, ételt, ők is fürödtek a tengerbe, és a többi. Sok jót kapnak a gonoszok, a szemetek is, a mafiózók is. De akik a világban élnek, ebben a bűnbe esett világban, ahol a gonosz is uralkodik, ahol küszködünk a bűnnel szemben. Ez annyit jelent, hogy az úgynevezett jók is átélik a világ sorsát. Ha akarjuk, ha nem. Most szolgáltam Kárpátalján egy ukrán gyülekezetben, több százan voltak, és az volt az egyik igazi probléma, hogy ők hívő emberek. Ott voltam az istentiszteletésen, nyitó ima is az volt, hogy Urunk, imádkozunk azért, hogy Ukrajnát ne érje a járvány, az, amiket a világban hallunk, hogy ne érje a jégeső, hogy ne érjen minket ez, ne érjen minket az. És felsorolták a sok gondot, sok problémát, és a szívem szorult össze. Hát én sem kívánom nekik a jégesőt, meg a járványt, meg a többi, de fogja őket érni? Hát fogja őket érni, ha akarják, ha nem. Általában nem úgy megy a jégeső, hogy megsorozzuk az istentelenek házát. És a Juli néni, mert annyit volt a templomban, az ővé kimarad. Vannak, igenis vannak csodák. Én hiszek a csodákban. Én magam átéltem nagyon sok csodát. Láttam csodákat. Isten időnként direkt módon is beleavatkozik egy-egy ember életébe. De úgy általában nem. Úgy általában Isten a szívünkben akar élni, és a hívő ember is ebben a világban él, tehát lehet vesegörcse. Tehát lehet műtétje, lehet rákos, lehet, hogy a gyermeke meghal, mert ebben a világban élünk. És a Biblia azt tanítja, hogy akik az Isten igéjét befogadják, az az ige őket meg fogja tartani. És igen, valóban, ha az alkoholista megtér, szoktuk mondani, a mája vesz észre, aztán a pénztárcája, házastársa, stb., de aztán a megtért alkoholista egyszer majd meghal. Nekem is volt ilyen barátom, 46 évesen kemény alkoholista volt, megtért, és élt csodálatos 6-7 évet, szolgáló életet, úgy, ahogy volt valahogy, rendbe jött az ő teste, de aztán 52 évesen meghalt, mert korábban már annyira tönkrement a teste. Lehet azt mondani, hogy Isten miért nem gyógyít? Hát egy ilyen jó ember, szokták mondani, csak a jók mennek el, mekkora marhaság, de mindegy. Hát miért egy ilyen jó ember, miért nem 96, vagy miért nem 158 évig él? Hát nem él addig, nem él addig. Sőt, van, aki 12 évesen, vagy 26 évesen megy el, vagy mint az én bátyám, 36 évesen, ötödik babát várták, és Emberleg azt kell mondani, igen, tragédia, de tudom, hogy azért bátyám az Úré volt. És amikor már halálos beteg volt, és nagy szenvedései voltak, ő naponta 250-300 emberért imádkozott, és már nem jutottak eszébe ezek a nevek, és nyomtatott betűvel, a feleségével feliratta a neveket. Ő nem lelkész volt, fodrász volt egyébként, csak lelki ember, és naponta nagy fájdalmában ezeket a neveket végig imádkozta. Mit jelent ez? Hogy ő élt, hogy tudta, hogy miért él, és tudta, hogy ha innen exitál, kilép, az Úré ő. És nem ez a tragédia, ha 36 évesen meghal, hanem az a tragédia, ha 12 évesen, vagy 18 évesen, vagy 70 évesen sem. Tudod, hogy miért élsz? Nincs békesség a szívedben. És hogyha ma este meg kéne halnunk, nem tudnád, hogy hova mész, hova kerülsz. Ez tragédia. Ha nem érted még át azt, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hogy megszabadultál a bűn kényszeréből, az ördög hatalmából. Az tragédia, az baj, de azért hangzik a jó hír, az evangélium a szenvedőknek, a bűneik miatt szenvedőknek, a mások miatt szenvedőknek, mert testvéreim, igen, Isten megszólalt Jób számára. És ez a legnagyobb dolog, amikor a szívedben, a szívünkben maga Isten szólal meg. A szenvedő ember, hát Jób korában még szinte átkozódik. Egyszer csak aztán elfogy a cérna, ahogy szoktuk mondani, és azt mondja, hogy legyen átkozott az a nap, amelyen megszülettem. Hogy miért nem haltam meg. Ez is a Bibliánkban van. És ezt is a hívő Jób mondja. És annyira örülök, hogy a Szentlélek ezt megiratta. Mert én is szenvedek. És tudom, hogy mit jelent szenvedni. És tudom, hogy mit jelent, amikor egy ilyen átkozódó, hívő, szenvedő embert Isten megszólít. Megszólít. És nem eltapossa, és nem kioktatja. És nem lehengerli. Hanem csendesen, szeretettel beszél hozzá. Szól hozzá. Van az a Almodóvár film, a Beszélj hozzá. Különös nagy film, amikor egy haldoklóhoz beszélni kell. Isten a halott emberhez, a haldoklóhoz, a naini ifjúhoz. Talán előkerül valamelyik este, a halott fiúnak azt mondja, ifjú, néked mondom, kelj fel egy halottnak, akinek nem él már a lelke, vagy a teste. Jézus szól hozzánk, ifjú, néked mondom, kelj fel, mert tudom, hogy szenvedsz. Tudom, hogy nem tudod Isten nélkül az életed értelmét, tartalmát és célját. Vagy szól a Lázárnak, a negyednapos hullának, hogy Lázár jöjj ki, és Lázár kijön a sírból. Isten szól a szenvedőhöz, a bűnei miatt fuldoklóhoz, a küszködőhöz. És ami már Jób könyvében végképp nincs benne, de mi már tudjuk, hogy Isten végső és döntő válasza a szenvedésre mi? Hát Jézus Krisztus. Jézus, ő a válasz. Ő a válasz. És Jézus hogy válaszolt? Jézusban Isten hogy válaszolt a bűn, a halál, az ördög hatalma miatt szenvedők életére? Úgy, hogy papolt, úgy, hogy kioktatta őket. Nem, hanem csendesen együtt volt velük, letelepedett az emberekkel, a bűnösökkel, a nyomorultakkal, hogy vállalta velük az életközösséget. Én, ha talán így nincs is leírva, de együtt sírt velük, de hát ott van Lázár sírjánál a sír, és máshol meg azt olvassuk, hogy látta őket, hogy olyan elesettek, és felindult lelkében. Tudod, mi az, amikor összeszorul a szíved? Szinte nem kapsz levegőt, úgy együtt szenvedsz. Az empátia szó innen ered, empatia, együtt szenvedek a szenvedővel. De ez kevés, de ezt Isten megtette, és ennél sokkal többet tett. Hogy szenvedett együtt a szenvedővel? Hogy meghalt a szenvedőkért. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez az Isten nem szeret. Így szeretett ő. Így szeret. Ez az evangélium, hogy Isten így szeret. Ezt vagy hisszük, vagy nem. Isten szent lelket tudja a szívünkbe írni, de ez a szenvedésre a válasz. Ez a hasadásra, az átokra, a bűnbe esett világ elesett állapotára való isteni válasz, hogy itt vagyok, eljöttem, veled vagyok, szólok hozzád, igét mondok, élő igét mondok, tudom, hogy fáj, nekem is fáj, hordozzuk együtt, fölveszem a keresztet, és az én testemben fölviszem a fára, a sebeimben a te szenvedéseidet, a te életed átkát, a te fulladásodat a bűneitől. a te elrontott életedet, kárhozatodat fölviszem az én testemben a fára, érted, miattad és helyetted halok meg. Én azt hiszem, hogy egyrészt ezt kitalálni egyetlen egy teológus, filozófus ki nem tudta volna találni, a zsidó nép nem is értette. Nagy része ma semmi, nem tudja ezt elfogadni, hogy ilyen Isten nincs. Ezt mondják tulajdonképpen ők is, és sokan ma is. Ilyen Isten nincs. Hát nekünk van, ami olyan jóléti evangélium kéne, aki azt mondja, hogy csak higgy, hibátlan fogsorod lesz, tele lesz a pénztárcád, soha nem leszel beteg, lesz 5-6 gyereked, mindegyiknek egy házat veszel. Ez buli, ez jó vallás. Igen, az élő hitnek vannak ilyen értelemben is pozitív következményei is, de nem csak. Nézd meg Pál apostolt, nézd meg Jézust, nézd meg Jeremiást. Szegény emberek voltak. Egy szál daróc ruhájuk volt. És mégis, és megagyalták őket, megverték őket, megvesztőzték. Pált egyszer úgy megverték, hogy a szemét dombra dobták ki, mert azt hitték, hogy meghalt. És úgy elképzeltem hajnalban, akkor az összeszáradt, a vértől összeszáradt szemeit nyitogatja, hogy hol vagyok most, Mennyországban vagy mi? Ja, aha, igen, ez nem imaház, ez a szemétdomb. Ilyen hitet képzelt el magának Pál? Ez nehéz volt neki. Szenvedett Pál, mint hívő ember is szenvedett, mert a szeretet testet öltött benne, és a szeretet a szenved, mert nem bírja látni a szenvedést. Isten igenis, Isten nem szadista, testvérek. Isten nem bírja látni a te szenvedésedet. Isten eljön hozzád, és magára veszi, és veled együtt szenved. Bezony. És így hordozza velünk együtt az élet, de a lényeg, szívünkbe helyezi az ő országát, az ő valóságát, és azt mondja, hogy gyertek velem a szenvedők közé. Ezért van az, hogy a keresztény ember boldog, öröm van az életében, ezt az örömöt senki el nem veszi, de szenved. És ezt a mai jóléti kegyesség, mert ezt sokan így gondolják, így hirdetik, ihaj, csuhaj, halleluja, de jó urunk van, én egészséges vagyok, jó kis üzletet kötünk, én dicsizem őt egy kicsit, megyek az imacsopiba dicsizni, meg nem tudom, miket szoktak mondani, ő meg nekem adja az egészséget, adja a jó társat, és így kiegyezünk, kötünk egy szent üzletet. Adok, kapok. Na ez tört össze jobb életében. Ez volt az a régi ószövetségi hit, hogy a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. És a zsoltárosok, és a jobb írója, és a többi egyszerűen azt mondta, ez nem így van. Sokszor a gonoszok jobban élnek, a hívők meg szenvednek. És ez valóban sokszor így is van. De Istennek nem a szenvedés a célja, hanem hogy megtörjön a szenvedés, hogy az ő gyermekei minél több könnyet töröljenek, minél több szenvedőt vigyenek a vigasztaláshoz, a vigasztalás forrásához, hogy valóban a szenvedés megtörjön és megszűnjön, de nem fog megszűnni a földön teljesen. De egy helyen megszűnhet a pokol a te szívedben, mert a pokol a szeretetlenség kínja, az Isten hiánya, a teljes nihil. És a teljes nihilbe, vagy a megkötözött, az ördög által megkötözött szívbe bevonulhat Isten, bevonulhat az ő országa, a Szent Lelk által, és akkor ott megtörik a bűn, a halál, az ördög hatalma. Akkor a te szíved, a személyiséged központja az Istené, és ezt, erre mondja a Biblia, senki és semmi el nem veheti. Azt mondja Jézus, ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem aki a lelket is gehennára juttathatja. Mert a kereszt... Most már mindjárt befejezem, én nagyon élvezem, és szeretek erről beszélni, de lehet, hogy valaki máshova is menne. Testvéreim, tavaly 200 ezer embert végeztek ki keresztény hitéért ezen a földön. 200, fel sem tudjuk fogni. Soha ennyi mártír nem volt a földön. Azt is hozzá kell mondani, sajnos nem Európára értendő, de soha ennyi megtérő sem volt. Isten él, Isten dolgozik. Úgy, mint a tűz, a pozitív értelemben, terjed az evangélium Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában. Gyülekezetek tízezrei jönnek létre, és a szenvedés kóhójában is benne vannak. Az Úr él, az Úr munkálkodik, ezért van feszültség, ezért folyik a küzdelem Európáért, a Kárpát-medencéért is. Iszonyatos lelki-szellemi harcok vannak a te lelkedért, a te életedért. És nem mindegy, hogy ki fog győzni, és hogy megtörik a testedben, a szívedben az átok. És Isten azt akarja, hogy igenis megtörjön, hogy vidd a szívedet az Úrhoz, add át a szívedet. Értsük jól ezeket a bibliai gondolatokat, mert a személyiséget központjában Isten akar és tud lakozni. És utána, ezek után azt mondja Pál, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Lehet, hogy jó dolgom lesz egy ideig, aztán lehet, hogy nem lesz jó dolgom egy ideig, de megyek a szeretet útján. És a szeretet az sír is, az könnyezik, az áldozatokat is vállal. Na testvéreim, Isten, hiszem ezt az egész csillagpontot, ő a hajnalcsillag, erre a csillagról jut eszembe. Jézus Krisztus a hajnalcsillag. A legsötétebb éjszakában a hajnalcsillagot látjuk meg legelőbb. És Jézus Krisztus a hajnalcsillag, egy sötét, sűrű, kaotikus európai éjszakában. Ő a megváltó, ő a szabadító, tudom, engem is ő szabadított meg, és most már mondhatok valamit ehhez, mert 30 éve. És 30 éve élem, hogy érzem, hogy élek. Küzdelmekkel, harcokkal, sajnos néha bukásokkal nem vagyok rá büszke. De Jézus él, Jézus gyönyörű, Jézus, ami megváltunk, Jézus, ami szabadítunk, és ő vele jó élni. Jó élni. Ezért szeretettel hívlak hozzá, én is. Én is hívlak, mert nála jó. Én nála otthonra találtam, és akik itt vagytok a sátorban, sokan tudjátok, miről beszélek, de sokan nem biztos, hogy tudják. Ezért szeretettel hívunk hozzá, mi megtéríteni senkit nem fogunk tudni, hitet adni senkinek nem tudunk, bűneit senkinek nem tudjuk elvenni, halálfélelmét senkitől nem tudjuk elvenni, de ahhoz tudunk segíteni, hogy oda vigyünk titeket, oda hívjunk titeket a forráshoz. Ez az evangelizáció. Egyik szomjazó hívja a másik szomjazót a forráshoz. Most imádkozni fogok, és próbáljunk Szent Lelk által a szívünkben felelni az igére, akár azokkal a szavakkal, amiket én mondok, vagy a szívedben Szent Lelk által megjelenő szavakkal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt az estét, köszönjük, hogy Te szerezted ezt nekünk. Köszönjük, Úrunk, hogy Te őszintén, igazán beszélsz hozzánk, úgy, mint aki nem mellé beszélsz, és nem mented azt, ami menthetetlen, hogy bajban vagyunk, hogy átok alatt van az életünk, és minket nem ment meg sem önmagában a bibliaolvasás, a vallásoskodás, a templomba járás. A templom, az egyház nem vált meg minket, csak Te az élő Isten, az Úr Jézus Krisztusban, és ehhez felhasználhatod a Bibliát, az egyházat, a csillagpontot is. Ó, Urunk, köszönjük, hogy Te szeretettel és irgalommal tekintesz a szenvedőre, nem úgy, mint az asszony, aki azt mondta, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. De azt akarod, hogy mi a mi életünkben megtörjön az átok. Ó, Urunk, köszönjük, hogy sebeidben, a Te testedben magad vitted fel a fára elesettségünket, bűneinket, fájdalmainkat, átkos életünket. Köszönjük, hogy Te benned van a váltságunk, és köszönjük, hogy Te értünk jöttél. Azokért, akik eltévedtek az úton, azokért, akik nem tudják, hogy hogyan kellene élni, tovább élni, és helyesen élni, és különösen is célba jutni. Ó, Úrunk, kérünk, add meg életünk értelmét, tartalmát és célját, és köszönjük, hogy Te általad, Te benned, nekünk örök életünk van, nem 20, 50 vagy 80 évre teremtettél, hanem örök és teljes életre, és hogyha az orvos felettünk egyszer kimondja, hogy exit, hogy kilépett, mi hozzád jutunk, mi az örök életbe jutunk, köszönjük az üdvösséget, köszönjük azt, hogy nálad, a Te mennyei nagy végtelen asztalodnál mindnyájunknak van névjegykártyája, mindnyájunknak megterítettél, és mindnyájunkat hazavársz. És arra kérünk, Urunk, ebben az elvetemült, bűnös világban, mert valóban bűnös ez a világ, küldj el minket, mint követeidet, akik hordják magukban a Te fényedet, jóságodat és szeretetedet. Segíts nekünk, Urunk, igazán megtérni hozzád. Amen.
Más.